Kezdődik a Híradó hétfőn este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! A rezsi alapdíjak csökkentését vagy megszüntetését javasolja a Fidesz, a bekötés és a bekapcsolási díjakat is felülvizsgálnák. A nemzeti fejlesztési miniszter szerint 13%-kal csökken a villamos energia ára, ha Pakson bővítenek. 10 milliárd forint plusz pénz az egészségügyi alapellátásra, áprilistól kapják a háziorvosok, védőnők, szakdolgozók. Körözzék Viktor Janukovicsot, a vád tömeggyilkosság, továbbra sem tudják, hogy hol bujkál a volt elnök. A rezsi alapdíjak jelentős csökkentését vagy teljes megszüntetését javasolja a Fidesz. Rogán Antal azt mondta, a rezsi fórumok tapasztalatait összegezték, és ezek alapján fogalmaztak meg több intézkedési tervet a kormánynak. A frakció vezető szerint, ha a kabinet elfogadja a fideszes javaslatokat, az idézem, fájni fog a szolgáltatóknak, de itt az ideje, hogy megszüntessék a lehúzásokat.
Itt az alapdíj például a villany számára 1536 forint.
A számláit mutatja a zalaegerszegi Fábián Erzsébet. Azt mondja, kevesebbet fizet, mint korábban, de szerinte még vannak olyan díjak a számlán, amit lehetne csökkenteni.
Vannak olyan tételek a számlákban és a díjakban, melyel a szolgáltatók újabb bört próbálnak lehúzni a magyar családokról.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, az elmúlt hetek rezsifórumain is többen felvetették, hogy csökkenteni kellene a közüzemi szolgáltatások alapdíjait. A frakció ezért kezdeményezi, hogy a kormány döntsön az alapdíjak csökkentéséről, vagy teljes megszüntetéséről. Azt is javasolják, hogy ezen túl a mérőóra cserét a szolgáltatók fizessék, az órák által mutatott fogyasztás pedig legyen összhangban a számlával. A Fidesz emellett a bekötési, bekapcsolási díjakat és a fejlesztési hozzájárulást is felülvizsgálná. A frakcióvezető szerint ezekkel a lépésekkel akár évi 100 000 forintot is spórolhatnak a háztartások.
Ha a kormány etéren megoldási javaslatokat tesz, és a fogyasztók javára döntéseket hoz, az fájni fog a szolgáltatóknak. De azt gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy a lehúzásokat megszüntessük.
Lázár János vasárnap azt mondta, a kormány szerdai ülésén tárgyal arról, hogyan kaphatnak újabb segítséget a fogyasztók. Az államtitkár szerint még mindig nyereségesek a szolgáltatók.
Látják, hogy nem tudjuk annyival csökkenteni a rezsit, hogy még ne legyenek nyereségesek az energiaszolgáltató vállalatok. Azt hallottam tegnap előtt, hogy több energiaszolgáltató vállalatnál is komoly nyereség lesz.
A Portfolio.hu február elejé gyűjtése szerint az energiaszolgáltató cégek számára a lakossági szolgáltatás ugyan veszteséges, de közben az energiaszállítás bőséges hasznot hoz. 2012-ben például az Elmű Émász csoportnak 16,8 milliárd forintos profitja volt az áramelosztásból, de más cégek is jelentős nyereségre tettek szert. Bár a 2013-as eredményekről még nincs információ, a Népszabadság úgy tudja, hogy több közmű szolgáltató, például az Elmű Émász, az EDFD Mász és a Főgáz is haszonnal zárta az elmúlt évet. A miniszterelnök tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a kormány szerint a közmű szolgáltatóknak non-profit formában kellene működniük. A Híradónak nyilatkozó közgazdász szerint ez azt jelenteni, hogy a fogyasztóknak csak a szolgáltatás díját és a cégek működésének költségeit kell kifizetniük, a profitot viszont nem.
A non-profit szektor ez alapvetően úgy néz ki, hogy vannak a költségek, és a költségeket is lehet ellenőrizni, hogy a költségek nem irreálisak-e, és ezekre legfeljebb az rakódik rá, amit újra befektetve a hálózatot fenntartják.
A non-profit közműszolgáltatásokról szóló törvényjavaslat várhatóan még tavasszal elkészül, de arról már a választások után felálló országgyűlés szavazhat majd.
A nemzeti fejlesztési miniszter szerint 13%-kal csökkenthető lesz a villamos energia ára, ha Pakson megvalósul a kapacitásbővítés. Németh Lászlóné arról is beszélt, hogy ha megépül a tervezett két erőművi blokk, az élénkíti a gazdaságot, segít odavonzani a befektetőket, a magyar vállalkozások számára pedig nagy lehetőség, hogy részt vegyenek a beruházásban.
Ott az a negyedik blokk, és ennek a vonalának
egy blokk így.
Az új erőművi blokkok leendő helyét mutatták meg a nemzeti fejlesztési miniszternek. A két új reaktor helye a meglévő blokkok mellett lesz, tőlük északra.
Ahogy itt körbe mentünk, jól látható,
hogy itt nem nulláról kell indulni, nyilván a beruházási költségeket jelentősen csökkenti az az infrastruktúra, ami már kiépült, és azok az elemek, amiket most nem kell újonnan megteremteni ahhoz, hogy a beruházás létrejöhessen.
A fejlesztési miniszter szerint az új blokkok hosszú távú garanciát jelentenek Magyarországnak az olcsó áramra.
Amennyiben az a két új blokk belép, akkor akár egy 13%-os csökkentést is el fogunk tudni érni az energia árában.
A kormány szerint a megfizethető energia nem csak a lakosságnak, hanem a termelő cégeknek is kiemelten fontos. A kormány 1%-os GDP növekedést vár a beruházástól, és akár 10 000 új munkahely létrejöttét. 400-ra becsülik azon cégek számát, akik részt vehetnek majd az erőmű bővítésében. A 40%-os magyar beszállítói részvétel pedig a hazai vállalatok árbevétel növekedését fogja eredményezni, amely az 1200 milliárd forintot is meghaladhatja.
MVM csoport célja, ahogy a jövő munkáltatójává váljon.
Bai Csaba, az MVM csoport elnök vezérigazgatója szerint a Paksi atomerőműnek szüksége lesz új tehetségekre.
Fölvettük a kapcsolatot egyetemekkel, kutatóintézetekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, megállapodásokat kötöttünk annak érdekében, hogy azok a fiatalok, akik érdeklődnek és a jövő egzisztenciáját, illetve lehetőségét Pakson látják, szerződéskötés és támogatás keretében készülhessenek erre a kihívásra.
Gazdasági élénkítés és munkahelyteremtés. Ezt a két dolgot emelte ki az energiabiztonság fenntartása mellett a Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Paksi erőmű bővítéssel kapcsolatban. Az új reaktorok a szükséges engedélyek megszerzése után néhány év múlva ezen a területen épülhetnek fel. A híradót Paksról Sütő Balázs tudósította.
Az LMP minden olyan cég adatait ki akarja kérni a Paks 2 atomerőmű fejlesztő és az MVM ZRT-től, amelyek közpénzből vagy uniós forrásokból részesülnek a paksi bővítés keretében. A baloldali összefogás szerint a paksi atomerőmű beruházás csak néhány száz tartós munkahelyet eredményez. Az MSZP-s Szabó Imre úgy vélte, a beruházás kis és közepes vállalkozások helyett csak egy cégcsoport a közgép számára lenne kedvező.
Munkahelyekről beszélgetünk, miközben tudjuk jól, hogy az orosz csúcs technológiával érkező szakembergárda az szintén orosz lesz. Tudjuk jól, hogy az ők által beharangozott nagy létszámú munkahely az hazugság.
A Fidesz mindenre úgy reagált, a Gyurcsány koalíciónak az újabb paksi hazugságok helyett inkább válaszolnia kellene több kérdésre. Például arra, hogy Mesterházi Attila MSZP elnök milyen paktumot kötött a francia atomóriással történt titkos tárgyalásán, és miért volt ott a találkozó Józsa István, aki csaknem 7 milliárd forintot kaszált az atomerőművön. Szerdától 3 forinttal emeli a gázolaj, és ugyanennyivel a benzin nagykereskedelmi árát a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A gázolaj átlagára így 428, a benziné 412 forintra nő. A kormány célja a jövőben az, hogy minden egyes ember, aki segélyből él, de úgy dönt, hogy a munkát választja, jusson álláshoz, mert vagy a gazdaság, vagy az állam, vagy a közmunkarendszere kínál neki lehetőséget. Ezt mondta Orbán Viktor Vásárosnaményban. A miniszterelnök a rendőrség új közigazgatási adatfeldolgozó központjának átadásán hangsúlyozta, ki kell állni a közmunkások méltósága mellett.
Január óta már 6000 ügyben járt el a Vásárosnaményi Közigazgatási Hatósági Szolgálat. Gyorshajtás, záróvonal átlépés, az objektív felelősség hatája alá eső valamennyi eset ügyintézését végzik a Szabolcs megyei városban. Az 1,8 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően mintegy 300 helyi ember jutott munkához. Közülük 235-en korábban regisztrált munkanélküliek voltak.
A közmunka tehát egy kapu, amin keresztül be lehet lépni a segélyvilágából a munkavilágába, és ezért ezt meg kell becsülnünk.
Vásárosnaményben azt látjuk, hogy a közmunkából többen sikeresen léptek át a közmunka utáni világba, mondta Orbán Viktor a hivatal átadóján. A kormányfő kiemelte, vissza kell utasítani azokat a véleményeket, amelyek le akarják minősíteni a közmunkát és a közmunkásokat is.
Aki a közmunkát leminősíti, tehát aki a munkát leminősíti, az leminősíti azt az embert is, aki azt a munkát végzi. Ezért a közmunkásoknak a méltósága mellett nekünk ki kell állnunk, és inkább meg kell köszönnünk nekik, hogy társak lettek, betársultak, elfogadták az ajánlatunkat, hogy ezentúl ne segélyből, hanem munkából próbáljanak megélni.
A 291 meghirdetett álláshelyre 947-en jelentkeztek, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, ez ismét azt bizonyítja, hogy egyre többen akarnak a segély helyett munkából megélni.
Amennyiben megkapjuk a támogatást a választópolgároktól, akkor eljutunk oda, hogy Magyarországon minden egyes ember, aki segélyből él, lehetőséget kap arra, hogyha úgy dönt, hogy inkább munkából akarna megélni, akkor erre lesz lehetősége.
Az országos főkapitány azt mondta, jó részt az objektív felelősség elveinek alkalmazásának köszönhetően az elmúlt években jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma. Pap Károly hozzátette, a szombathelyi központ mellé azért kellett egy új iroda, mert a rendőrség egyre több ellenőrzést végez, és hamarosan a külföldiektől is behajtja a bírságokat.
A forgalom ellenőrző eszközök jövőbeni bővülése várhatóan az objektív felelősség hatájára tartozó közlekedési jogsértések nagyobb arányú feltárása, valamint a határokon átnyúló eljárások lehetősége szükségessé tette a gyorsabb, hatékonyabb eljárás biztosító szervezetfejlesztést.
Mostantól a dunántúli megyékben és a fővárosban elkövetett közúti szabálytalanságok ügyében a szombathelyi, a Dunától keletre fekvő megyékben és Pest megyében pedig a Vásárosnaményi hatóság járhat el.
A baloldali pártszövetséghez tartozó Együtt.PM szerint a közmunka jelenlegi rendszere nem teszi lehetővé az elsődleges munkaerőpiacra történő belépést. A közmunka szerintük ebben a formában megbélyegző, kizsákmányoló és sérti az emberi jogokat is. 10 milliárd forintnyi plusz pénzt kapnak az egészségügyi alapellátásban dolgozók. Az összeget a házi orvosok, a házi gyermekorvosok, a védőnők és az alapellátásban dolgozó fogorvosok finanszírozására és bérére különítette el a kormány. A többletforrást áprilistól kapják meg az érintettek, de van, amire pályázni kell.
És akkor itt érvékel?
Egyik beteg követi a másikat a Nógrád megyei Karantságon. Az itt praktizáló háziorvos azt mondja, szűkös az anyagi keret, hónapról hónapra épp hogy elég.
Minden semmiképpen sem lehet tökéletesen és az elvárt szintnek megfelelően finanszírozni ebből az összegből. Mindig vannak imitamott likak, hézagok, felmerülő újabb és újabb szükségletek, amire mind-mind pénz kellene.
Az ország egyik leghátrányosabb térségében, Rudabányán a fogászaton hasonló problémákkal küzdenek. Itt eszközfejlesztésre lenne a legnagyobb szükség.
Nem tudunk fejleszteni. Itt a rendelőben, ha körbenézünk, például minimális dolgok, ami van ilyen 20 éves, még 30 éves eszközünk, és ebben dolgozunk.
10 milliárd forintot.
10 milliárd forinttal jut több most az alapellátás fejlesztésére, jelentette be Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Egyebek mellett emelkedik a házi orvosok kártyapénze, és változnak a teljesítmény után kapható támogatások is. Az emelés több 10 000 forinttal növeli egy átlagos praxis bevételét, valamint a védőnök és a szakdolgozók bérét. A hátrányos helyzetű térségek fogorvosai pedig havi 100 000 forinttal kapnak majd többet. A cél az alapellátás minőségének javítása.
Ne kórházba kerüljön, még csak ne is egynapos ellátásba kerüljön a szakellátásba, hanem már meggyógyuljon az alapellátásba. Tehát az alapellátás problémája az, hogyha eszközhiányos, ha forráshiányos, tehát ha pénzügyi hiányok vannak, akkor nem fog tudni más csinálni, mint egyszerűen egy beutalóval azonnal tovább küldi a beteget.
A mintegy 150 tartósan betöltetlen házi orvosi praxis újraindításához pedig összesen 500 000 000 forintnyi letelepedési támogatásra lehet pályázni.
A Fidesz közleményben üdvözölte, hogy folytatódik az egészségügyben is a béremelés. Úgy fogalmaztak, a kormány mai bejelentése újabb hivatások anyagi megbecsülését, ezúttal a házi orvosi, a házi gyermekorvosi, a védőnői és a fogorvosi ellátásban dolgozók további béremelését teszi lehetővé. Két funkciós állapotjelző készüléket adna a Jobbik kormányra kerülése esetén minden nyugdíjasnak. Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivője azt mondta, a legtöbb bűncselekmény az egyedül élő idős emberekkel szemben történik. Éppen ezért a Jobbik egy olyan műholdas állapotjelző készüléket adna, amely a legközelebbi orvosi ügyeleten és a legközelebbi rendőrségen jelezne.
Két funkciót lát el. Az egyik, hogyha egészségügyi probléma, egészségkárosodás, rosszul lét, stb. Alakul ki, akkor az egyik funkciója ez a jelzőgomb, a másik pedig kifejezetten, hogyha bűncselekmény áldozata lesz az illető, vagy bűncselekményt észlel, akkor a másik funkcióját kell használni.
A Magyar-Algériai Gazdasági és Kereskedelmi Együttműködés kölcsönös fejlesztéséről tárgyalt Algírban Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára Abdel Melek Sellal miniszterelnök mellett több miniszterrel is találkozott. Megállapodtak a többi közt abban, hogy Magyarország 15 ezer szarvasmarhát telepít Algériába, ezen kívül öntözési és vízgazdálkodási, építőipari, valamint oktatási együttműködésről is megegyeztek.
Emellett kereskedőházat itt Algírban, hogy a kis és közepes cégekkel minél hatékonyabban tudják itt felvenni a versenyt, és a mai napon a közlekedési miniszterrel megállapodtam abban is, hogy újra indítjuk a két ország közötti közvetlen légi közlekedést egy Budapest és Algír közötti repülőjárat formájában.
Ukrajnában letartóztatási parancsot adtak ki Viktor Janukovics volt államfő ellen tömeggyilkosság miatt, a bukott államfő azonban egyelőre sikeresen bujkál. A parlament, amelyben immár a megbuktatott elnök ellenzéke van többségben, várhatóan új kormányt nevez ki holnap. Közben a keleti oroszajkú területeken egyre erősebbek azok a hangok, hogy ők inkább Oroszországhoz tartoznának.
Mécsesek és virágok borítják a kijevi függetlenség terét, ahol néhány nappal ezelőtt még véres összecsapások voltak. A még álló barikádokat továbbra is őrzik a tüntetők. Reméljük, hogy a változásokkal minden rendben jön, ezért vagyunk itt, és ezért haltak meg a bajtársaink, mondja ez a fiatalember, aki már több hete kint van a téren. Miközben kedden hivatalosan is elkezdődik a május 25-ére kiírt elnökválasztás kampánya, az államfői teendőket ideiglenesen ellátó parlamenti elnök Olekszandar Turcsinov a koalíciós kormány megalakítását nevezte a legsürgetőbb feladatnak. A súlyosan eladósodott Ukrajnának ugyanis napokon belül pénzre van szüksége. Az ország keleti oroszajkú területein folyamatosak a tüntetések. A krími Kercs városában a polgármesteri hivatal épületénél a tüntetők letépték az ukrán lobogót és az orosz zászlót húzták fel helyette. Szevasztopolban a tüntetők közfelkiáltással döntöttek arról, hogy nem ismerik el a Kijevben született döntéseket, és hogy orosz városnak tekintik magukat. Ukrajna nyugati határszélén a kárpátaljai Ungváron leváltották az eddigi polgármestert, és a tüntetők egyik helyi vezéralakját választották meg ideiglenes városvezetőnek. A magyar határ közelében lévő Csapon pedig ismeretlenek ledöntötték a Lenin szobrot.
Ezt a több tonnás Lenin bronzszobrot az 1970-es évek közepén állították fel Csapváros központjában. 2000-ben került át a helyi nyugdíjas otthonba. Éjszaka ismeretlenek kidöntötték azt. A helyiek nem hallottak semmit.
Közben továbbra sem tudni, hogy hol van a menesztett államfő Viktor Janukovics, aki ellen az ukrán rendőrség tömeggyilkosság vádjával adott ki letartóztatási parancsot. Egyes hírek szerint egy ideig ezen a donyecki rezidencián is bujkált.
Ott van most is a tiltakozások központjában a Majdanon Kovács Andrea, az MT kijevi tudósítója. Szervusz Andrea, szombat óta bujkál Janukovics. Többször is látták több helyen. Mit tudsz most? Mit lehet tudni? Hol van? Van-e róla hírek?
Valóságos álmokfutás Janukovics menekülése Ukrajnában. Eddig kétféle verzió látott napvilágot. A mai napon az egyik az, hogy a Krímfélszigeten bujkált, tehát Dél-Ukrajnában, a másik az pedig, hogy keleten Donyeck megyében egy kolostorban. A hatóságok úgy tudták őt eddig lekövetni, hogy szombaton Kijevből helikopterekkel és fegyveres őrökkel együtt Harkivba repült pártja tanácskozására, amelyen azonban nem vett részt, hanem helyette videóüzenetet intézett az ukrán néphez, és onnan gyorsan tovább repült Donyeckbe, ahol magánrepülőgépekre szállt testőreivel. Itt a határőrök megpróbálták őt feltartóztatni, de testőreivel együtt autókba szálltak és továbbhajtottak a Krímfélszigetre. Onnan ismét megpróbált szevasztopoli repülőtérről felszállni, ezt meggondolta magát útközben, és visszafelé indult a Krímfélszigetre, ahol egy rezidenciában szállt meg. Erről azt tanúskodik, hogy a testőreinek egy részét, aki nem akart vele tartani, elengedte, és írásos üzenetet hagyott az asztalán, amelyben lemondott az elnöknek járó testőri kíséretről. Többi testőreivel, illetve elnöki hivatalának vezetőjével, Andriy Klyuevvel együtt ezek után ismeretlen helyre távozott.
Hogy nem tudták elfogni eddig? Nyomon követik, hogy hol van, tehát többször is feltartóztatták már.
Igen, utólag sikerült lenyomozniuk, hogy merre jár, de mindig előtte jár az őt követő hatóságiaknak, rendőrségnek, és valójában jogalap sem volt eddig arra, hogy őt elfogják. Az őrizetbe vételéről ugyanis ma, vagyis hétfőn adták ki a hivatalos parancsot.
Andrá, köszönjük! A nyugati világ diplomatái egyöntetően Ukrajna egyben tartását nevezték meg a legsürgősebb feladatnak, Moszkva viszont kétségbe vonja a Kijevben történtek legitimitását. Ukrajnáról tárgyaltak Budapesten is a visegrádi négyek külügyminiszterei, egy közös nyilatkozatot is elfogadtak. A magyar kisebbséget is érintő a nyelvtörvényt hatályon kívül helyező parlamenti döntésről Martonyi János külügyminiszter azt mondta, az egy rossz irány, de van ígéret arra, hogy a korábbinál jobb törvényt fogadhatnak el az ukrán parlamentben.
Az Egyesült Államok, az Európai Unió és az ENSZ is elismeri az új ukrán hatalmat, jelentette be a kijevi parlament elnöke Olekszandr Turcsinov. Ennek jegyében érkezett délután Kijevbe az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Catherine Ashton, aki elutazása előtt azt mondta, most az a legfontosabb, hogy mielőbb egységkormány alakuljon és végrehajtsák az alkotmányos reformokat Ukrajnában. Kijevi források szerint az uniós politikus a nyugati gazdasági segítségről is tárgyal az ukrán vezetőkkel. Moszkva ugyanakkor egyelőre nem hajlandó szóba állni az új kijevi vezetőkkel, és törvénytelennek tartja az ukrán parlament döntéseit. Tulajdonképpen nincs kivel tárgyalni Kijevben, hiszen a kormány nem létezik. Az ukrán hatalmi szervek többsége komoly kételyeket vet fel, jelentette ki Dmitrij Medvegyev, orosz miniszterelnök, aki aggasztónak nevezte a nemzetközi szervezetek és a nyugat hozzáállását. Budapesten a visegrádi négyek, valamint Bulgária, Görögország és Románia külügyminisztereinek találkozóján a visegrádi országok közös nyilatkozatot adtak ki. Ebben többek között az áll, hogy a négy ország külügyminiszterei különös figyelmet fordítanak Ukrajna szuverenitására, függetlenségére és egységére, valamint készek arra, hogy a hasonló átmeneti időszakban szerzett tapasztalataikat megosszák az új kormánnyal.
Sérti a nemzeti kisebbségeket, mint a bolgárt, a románt vagy éppen a magyart, tehát mi ezt nem tudjuk elfogadni.
Rossz irány, így értékelte Martonyi János, hogy az ukrán parlament hatályon kívül helyezte a kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvényt. A külügyminiszter viszont hozzátette, olyan hírek is érkeztek, amelyek szerint új, a korábbinál jobb törvényt fogadhat el a Rada.
Egy befogadó jellegű konszolidációs folyamatra van szükség a demokratikus értékek teljes tiszteletbetartása mellett. Ezzel az összefüggésben utal a szöveg a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek jogainak a biztosítására.
A külügyminiszterek nyilatkozata szerint továbbra is képlékenynek tartják a helyzetet Ukrajnában.
Ez nem csak az elmúlt rendszernek a lebontását jelenti, hanem...
A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint sok ukrán úgy érzi, hogy most számolhatnak le végérvényesen a szovjet múlttal. Ezt jelképezik a sorozatos Lenin szobor döntések is.
A társadalom egy része az úgy érzi, hogy az államfordulat, vagyis Ukrajna függetlenedése utáni időszakban nem történt meg az igazi rendszerváltás, hanem a volt kommunista elit az bizonyos tekintetben átmentette magát az új hatalomba.
A szakértő szerint a május 25-ére kért választások dönthetik majd el, valóban lesz-e rendszerváltás az országban.
Elfogadhatatlannak tartja az ukrán nyelvtörvény eltörlését Mesterházi Attila, mert szerinte korlátozza a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatát és veszélyezteti a kisebbségi kultúra és oktatás fennmaradását. A szocialista politikus azt mondta, Ukrajna demokratikus átalakulása kapcsán meghatározó kérdésnek tartják a kárpátaljai magyarok jogainak érvényesülését. Köszöni a magyar nép tiszteletét, megértését és szolidaritását, ezt mondta a kijevi Szent Mihály Székesegyház püspöke, amikor átvette a külügyminisztérium és az ökumenikus segélyszervezet 2 millió forintos adományát. A kórházi felszerelésekből, infúziókból, fecskendőkből és vérkészítményekből álló dobozokat a múlt heti összecsapások sérültjeinek kezelésénél használják fel.
Lesz mondva, és akkor majd megnézik.
A magyar nép adománya. Ezt írták a dobozokra az ökumenikus segélyszervezet munkatársai, akik a kijevi Szent Mihály Székesegyház udvarán berendezett egészségügyi központban adták át a külügyminisztérium 2 millió forintos adományát. A dobozokat a kolostor püspöke vette át.
Nagyon fontos, alapvető gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, kórházi szerek vannak benne, amelyek mindenképpen fontosak, és nagy örömmel fogadták ezt a szállítmányt, és tudják, hogy Magyarország szolidáris volt.
Az átadáson a kijevi magyar nagykövet azt mondta, a magyar diplomácia az elmúlt 2,5 hónapban többször felszólította az ukrán kormányt, hogy békésen, erőszak nélkül oldják meg a válságot.
Sajnáljuk, hogy nem sikerült, viszont épp szolidaritásunk kifejezéseként, szomszédos országként úgy érezzük, hogy kell tennünk azért, hogy az áldozatok fájdalmát a betegeknek enyhítsük, és betegeknek segítsünk.
A mostani adomány egy hét alatt már a harmadik magyar felajánlás volt Kijevnek. Múlt szerdán szintén az Ökumenikus Segélyszervezet juttatott el egy 500 000 forintos gyors segélyt, szombaton pedig a Baptista Szeretett Szolgálat osztott ki 1 000 000 forint értékben gyógyszereket és kötszereket. A magyar segélyszervezetek továbbra is várják a felajánlásokat az adományvonalakon, hogy a sérültek rehabilitációjában is részt tudjanak venni. A 1350-es szám hívásával a Máltai Szeretett Szolgálatot, a 1353-as tárcsázásával pedig az Ökumenikus Segélyszervezetet lehet segíteni. A 1355-ös adományvonalon a Baptista Szeretett Szolgálat, a 1359-esen pedig a Vöröskereszt várja a hívásokat vagy SMS-eket.
Nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság a baloldali választási szövetség országos listáját. Az új választási rendszer szerint azok a pártok állíthatnak országos listát, amelyek összesen legalább 27 egyéni jelöltet tudnak állítani 9 különböző megyében és a fővárosban. Az MSZP az Együtt, a DK, a PM és az MLP közleményben mondott köszönetet azoknak, akik az elmúlt napokban aláírásukkal támogatták jelöltjeiket. Továbbra sem adott magyarázatot arra Simon Gábor, honnan került a titkos osztrák számlájára a 240 millió forint. Az MSZP volt elnök helyettese ma sem ment el az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának ülésére, és a testület szocialista tagjait is hiába várták. A bizottság arra keresi a választ, hogy Simon Gábor vagyonosodása összefügg-e politikusi tevékenységével. Vizsgálják azt is, hogy vissza lehet-e fizettetni vele a 2009, vagyis az első valótlan vagyonnyilatkozata óta felvett képviselői jövedelmét.
Zárt ajtók mögött tárgyalta tovább a Parlament Mentelmi Bizottsága Simon Gábor volt MSZP elnök helyettes külföldön rejtegetett vagyonának eredetét. Simon Gábor ezúttal sem jelent meg a bizottság előtt. A testület többek között azt próbálja kideríteni, hogy származhatnak-e legális jövedelemből a volt ellenzéki politikus eltitkolt 100 milliói.
Minden egyes tag úgy döntött, hogy bontsuk föl ezeket a borítékokat.
A bizottság elnöke az ülés után azt mondta, a testület 6 jelenlévő tagja egyhangulag határozott arról, hogy 2008-ig visszamenőleg bontsák fel Simon Gábor volt országgyűlési képviselő hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatait is, amit a napokban minden testületi tag tanulmányozhat majd.
Természetesen ahányszor a bizottság Simon Gábor volt képviselő úr ügyében fog tárgyalni, minden esetben fog küldeni meghívót Simon Gábor úrnak is.
Az MSZP volt elnök helyettese továbbra sem adott magyarázatot arra, hogyan került hozzá az a 4 milliárd forintnyi euró és dollár, amit évek óta egy titkos osztrák bank számlán tárol. És az sem derült még ki, miért nem szerepelt ez az összeg a korábbi vagyonnyilatkozataiban.
Jövő héten újra találkozunk.
Az LMP társelnöke a megbeszélésről távozóban azt mondta, továbbra is magyarázatot keresnek arra is, hogy visszafizettethető-e Simon Gáborral a 2009 óta felvett mintegy 36 millió forintnyi javadalmazás.
Az LMP számára csak az elfogadható, független attól, hogy kiről van szó, hogyha jogállami keretek között próbál megoldást találni a parlament vagy a parlament illetékes bizottsága.
A mentelmi bizottság ülésére a testület egyetlen szocialista képviselője sem ment el.
Kapott idézést, Simon úr?
A volt szocialista politikusnál több mint 10 napja tartottak házkutatást, néhány órával azután, hogy lemondott a képviselői mandátumáról, és így megszűnt a mentelmi joga. Pár nappal később pedig már gyanúsítottként hallgatták ki a központi nyomozó főügyészségen az MSZP korábbi második emberét, adócsalás és magánokirat hamisítás gyanúja miatt.
Gyurcsány Ferenc pártja azt követeli, hogy kitakarások nélkül hozzák nyilvánosságra az összödi jelentéseket. Szerintük ezekből az is kiderülne, hogy a Fidesz puccsra készült 2006-ban. Egy összefoglaló jelentést még 2009-ben Bajnai Gordon kormánya titkosított. Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, a Nemzetbiztonsági Bizottságban a szocialista tagok is láthatják kitakarások nélkül a jelentést. Szerinte a lényeg az, hogy Gyurcsány Ferenc a 2006-os kampányban reggel, éjjel meg este is hazudott a magyar választóknak.
A történet, ha nem jön elő 2006. szeptemberében, én nem emlékszem rá, hogy mondtam ilyen beszédet.
Nem sokkal összöd után már nem is emlékezett rá, hogy milyen beszédet mondott. Az ATV-nek mondta ezt Gyurcsány Ferenc szombat este. Nem sokkal később viszont fantasztikusnak nevezte.
Imádták ott azt a beszédet. Imádták. Állva tapsolták.
És arról beszélt, még most 8 évvel később is emlékszik, hogyan fogadták a beszédet.
Szenvedélyes, túlzó jelzőkkel, hogy tetszik, érzelmileg megpróbáltam rájuk hatást gyakorolni. A végén megtapsoltak, volt, aki könnyezett, őszintén mondom.
Senki nem mondta azt, hogy nem, én ebben nem veszek részt. Nem
a Fidesz ügyvezető alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, az MSZP-ben a beszéd elhangzásakor sem, és azóta sem tiltakozott senki a beszéd tartalma miatt.
Az egész szocialista bagásból egyetlen egy ember nem állt fel, és mondta azt, egy picit is a jó érzésére, vagy a józan eszére, a becsületére appellálva, hogy emberek, hazudtunk reggel, éjjel meg este. Hát ez nem közös bűn, ez Gyurcsány Ferenc bűne. Nem, kiderült közös bűn, mert senki nem állt fel.
Kósa Lajos azt is megerősítette, ismerte az összödi beszédet, mielőtt a felvételt nyilvánosságra hozták volna.
Ebben számos kitakarás szerepel.
Gyurcsány Ferenc pártja, a Demokratikus Koalíció azt követeli, kitakarások nélkül hozzák nyilvánosságra az összödi jelentéseket. Szabolcs, a DK elnökségi tagja szerint ezekből az derül neki, hogy a Fidesz puccsra készült 2006-ban.
Van a parlamentnek egy olyan bizottsága, amelyik minden kitakarás nélkül megismerheti ezt a jelentést.
A Nemzetbiztonsági Bizottság kitakarások nélkül is láthatja a jelentést, a bizottságban pedig vannak ellenzéki képviselők. Így reagált a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal szerint ugyanakkor nem a beszéd nyilvánosságra kerülése, hanem a tartalmi része a lényeges.
Az összödi beszéddel az a legnagyobb probléma, hogy elhangzott, és ráadásul ebben a beszédben egészen nyilvánvalóan bevallott a Gyurcsány Ferenc, hogy az egész 2006-os választási kampányban hazudtak reggel, éjjel meg este minden magyar választónak.
Gyurcsány Ferenc pártjának elnökségi tagja egy fotót is bemutatott, és azt mondta, az a Kossuth téren készült 2006-ban. Gyurcsány Ferenc közösségi oldalára is felkerült ugyanaz a kép. A fotóra itt már azt írták, a képen középen Bencsik András irányítja a Szabadság téren lévő embereket a zavargások első estéjén. A fotó bal felső sarkán azonban látszik a Vidékfejlesztési Minisztérium Kossuth téri épülete, vagyis a kép nem készülhetett a Szabadság téren, és nem a Szabadság téri tévéostrom idején készült, hanem egy nappal korábban.
Gyurcsány Ferenc és legfeljebb egy-két közvetlen kollégája szivárogtathatta ki az összödi beszédet, ezt írta a hvg.hu, egy titkosszolgálati forrásra hivatkozva. A lap szerint ez is egy lehetséges verzió, ahogy ők fogalmaznak, az összödi kavarásban. Gyurcsány Ferenc továbbra is korábbi MSZP-s vezetőkre gyanakszik, de neveket nem árul el. Korábbi DK-s párttársa viszont mondott neveket.
De az én lelkismeretem, a szivárogtatás tekintetében elképesztően tiszta.
Tiszta a lelkiismerete a kiszivárogtatással kapcsolatban, ezt mondta szombat este Gyurcsány Ferenc, és megerősítette, amiről az elmúlt években már többször beszélt. Szerinte az MSZP 3 akkori vezető politikusa szivárogtatta ki az összödi beszédet, de neveket nem mondott, mert nem tudja bizonyítani 100%-osan.
Egy nő és két férfi.
Szili Katalin mellett Szekeres Imre, Baja Ferenc.
Gyurcsány Ferenc korábbi DK-s pártársa mondott neveket. Szabó Bálint szerint ők voltak azok, akikkel találkozott Eduardo Rózsa Flores, és tárgyalt az összödi beszéd kiszivárogtatásáról.
Ők azok hárman, akiket saját szememmel láttam, és saját fülemmel hallottam, hogy ott voltak 2006 nyarán, Rózsa Flores Eduardo lakásán.
Bálint, ha nincs bizonyíték, akkor ezzel óvatosan kell bánni.
Gyurcsány Ferenc tavaly figyelmeztette korábbi pártársát, akkor Szabó Bálint még csak MSZP-s vezető keresztneveit említette.
Egy nő és két férfi, Katalin Ferenc, aki nem Gyurcsány Ferenc, és Imre.
Gyurcsány Ferenc akkor megjegyezte, Nagy az átfedés az általa sejtett kiszivárogtatók és a Szabó Bálint által említett nevek között. De a volt miniszterelnök sem akkor, sem azóta nem mondott ki egy nevet sem. Baja Ferenc korábban harmadosztályú ponyvának minősítette a róla szóló hírt. Szekeres Imre pedig határozottan visszautasította a feltételezést, hogy köze lenne a szivárogtatáshoz. Szili Katalin pert indított, a híradónak most is megerősítette, ő ártatlan.
Az, hogy egyébként anélkül, hogy bárki bizonyítékkal előállna, vádaskodik, én ezt egyszerűen szomorúnak tartom, hogy ez az ország oda jutott, hogy annak kell az ártatlanságát bizonyítani, aki ebben az ügyben tényleg ártatlan.
A hvg.hu a titkos szolgálatok működésére rálátó forrására hivatkozva azt írja, Gyurcsány Ferenc és legfeljebb egy-két közvetlen kollégája szivárogtatta ki a beszédet, mert így akarták elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A lap informátora szerint Gyurcsány Ferencék abban bíztak, hogy sokan igazságbeszédnek értékelik majd az elhangzottakat. Majd, amikor kiderült, hogy még a baloldali szavazókból is negatív reakciókat váltott ki a beszéd, csak ezek után tett utalásokat Gyurcsány Ferenc arra, hogy az MSZP-n belüli riválisai szivárogtatták ki a felvételt.
A kereszténydemokrata néppárt szerint minden 20. századi szocialista diktatúra maradandó kárt okozott az emberek életében, és hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő, arra az emberi méltóság és az emberi jogok feltétlen tisztelete jelent biztosítékot. Harrag Péter frakció vezető megemlékezve a kommunista diktatúra áldozatairól felidézte, hogy mintegy 100 millió ember esett áldozatul a kommunizmus tombolásának, és 7 millió ember fordult meg a gulágon.
A magyar társadalom is sok szinten megszenvedte a kommunizmust, nem csak a kivégzettekre gondolok, nem csak a táborokba és börtönökbe elhurcoltakra, de az üldözöttekre, a megtört életutakra, sőt, még azt is kimerem mondani, hogy a rendszer kiszolgálói is áldozatok voltak, hiszen saját emberségüket csúfolták meg ezzel.
Az ország egyre több területén okoz gondokat a belvíz, a Kis-Balaton térségében a legrosszabb a helyzet, ahol eddig 2,5 millió köbméter vizet szivattyúztak ki. A belvíz lakóházakat is veszélyeztet, de kitelepíteni egyelőre még senkit nem kellett.
Tűzoltók szivattyúztak Nagykanizsa egyik város részében vasárnap reggel. A sok eső miatt több mezőgazdasági területet elöntött a víz. Az innen lezúduló nagy mennyiségű csapadék a szomszédos kertekbe, pincékbe is beszivárgott. Harmadfokú belvízvédelmi készültség mellett dolgoznak a szivattyúk csütörtök óta az Alafolyó jobb és bal partján is. A Kis-Balaton térségében 43 hektár mezőgazdasági területen áll a víz. Ezen a területen februárban átlagosan 40 mm csapadék esik, most ennek több mint háromszorosa.
A területünk jelenleg 9 állandó szivattyú telepen folyik védekezés. Ebből 3 szivattyú telepen harmadfokú készültség, tehát ami napi 24 órás szivattyúzást jelent, 6 telepen pedig másodfokú, ami napi 10 órás vízátemelést jelent.
Balatonfenyvesen a parthoz közeli házakat veszélyezteti a belvíz. Itt csaknem 100 ingatlan került veszélybe. Szivattyúzni nem tudnak, mert a víz úgyis visszafolyna a Balatonból a partra és a házakba. Innen nem messze az Zala megyei Hahóton egy különleges természeti jelenséget vettek észre. 10 méter hosszú, 3 méter széles és 2 méter mély hasadék keletkezett egy szántóföldön. A felázott talaj meglazulását és kimosódását szintén a napok óta tartó esőzés okozhatta.
Mától az M2-n a hetet hét gyerek híradóban jelnyelvi tolmácsok segítik a siketek és nagyothallók tájékozódását. A gyerekcsatornán Európában egyedülálló módon gyerekek fordítják le jelnyelvre a műsort.
Petra és Patrícia a gyerekhíradó felvételére jöttek a televízió épületébe. Ők az újdonsült jeltolmácsok. Mindketten teljesen egészségesek, szüleik azonban siketek. Így az ő életükben a mindennapok része a jelelés.
Gyerekhíradóhoz jöttünk, és ahhoz kérnénk a ruhákat.
A testvérek nagy feladatot kaptak, hiszen rajtuk múlik, hogy a hallássérült gyerekekhez pontos fordításban jussanak el a hírek. A felkészülésben édesanyjuk segíti őket.
Gyakoroljuk a szöveget, mert van olyan, amiről anya úgy gondolja, hogy a siketek nem fogják érteni, hogy például ilyen kis szavak nem kellenek annyira, hogy vagy ilyenek.
A gyermek és ifjúsági műsorok főszerkesztője Horváth Vanda azt mondja, a gyerekcsatorna fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élők is élvezhessék adásaikat. Éppen ezért instrukciókkal segítik a jeltolmácsokat.
Mi azt is meg szeretnénk mutatni, hogy ezek a gyerekek, akik jelnyelvhasználók, ők ugyanolyan teljes értékű műsorvezetői a gyerekiradónak, mint Anna, Napsugár vagy Fefe, úgyhogy ma estétől Sáfrány Petra és Patricia felváltva minden este a gyerekiradó képernyőjén látható az eddigi műsorvezetők mellett.
Az egyedülálló kezdeményezés már két gyerekműsorban bevált.
A híradó után most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, utána kékfény és párizsi mentősök. Az estem a 10 óra 20 perckor kezdődik, rögtön utána késő esti híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!